Rádió műsorán. Hírek az Európa Rádióban.
Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Az Európai Uniós források lehívása érdekében államháztartási szabályok módosítását kezdeményezte a kormány. Az országgyűlés honlapján olvasható törvényjavaslat szerint az ország költségvetését a kormánynak ismét ősszel kell majd benyújtania a parlamentnek. A Kármán András pénzügyminiszter által jegyzett, a közpénzügyi reformokkal összefüggésben egyes államháztartási szabályok módosításáról szóló kedden beterjesztett előterjesztés célja az indoklás szerint az, hogy teljesítse Magyarország helyreállítási és ellenálló képességi tervének részeként a lehívható uniós források rendelkezésre állásának biztosítása érdekében tett vállalásokat. A javaslat átvezeti az alaptörvény hétfőn elfogadott 17. módosításának azon részét a magyarországi gazdasági stabilitásról szóló törvényen, amely eltörölte a költségvetési tanács vétóját a büdzsé elfogadásakor. Rögzítenék, hogy a kormány a büdzsét kizárólag október 1-e és 31-e közötti időszakban nyújthatja be az országgyűlésnek. Az indoklás szerint ez a rendelkezés a korábbi években kialakult azon gyakorlatot kívánja megszüntetni, miszerint a törvényjavaslatot már a tavaszi ülésszakban tárgyalta és elfogadta a parlament. A jövőben a kormánynak nyilvános határozatot kell hoznia, egyebek mellett a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék felhasználásáról, a kiadási előirányzatok közötti előirányzat átcsoportosításokról, írja a közlemény. Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány nevében a miniszterelnökséget vezető miniszter, az erről szóló dokumentum szerdán került fel az országgyűlés honlapjára. Ruf Bálint a rendkívüli ülés időpontjának július 20-át és 21-ét javasolja. A miniszter azt indítványozza, hogy a parlament vitassa meg a jövő héten a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedéseket, valamint az országos közlekedés szervező és az országos gördülő állomány kezelő társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosítást, a központi költségvetés címrendjének a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő módosítását. Ugyancsak tárgyalhatja az országgyűlés a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló, valamint a Magyar Agrár Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény módosítását, továbbá a közpénzügyi reformokkal összefüggésben egyes államháztartási szabályok módosítását és a Magyarország 2026-os központi költségvetéséről szóló törvénymódosítást. Ruf Bálint kezdeményezését azzal indokolta, a javaslatok mielőbbi elfogadásához és megtárgyalásához kiemelt közérdek fűződik. Fellendülést hozott június a hazai használt autópiacon, éves összevetésben 19 000-rel, 385 400-ra nőtt az érdeklődések száma, miközben a kínálatban szereplő autók átlagos futás teljesítménye és átlag életkora is csökkent, közölte a KSH használtautó.hu közös statisztikája alapján a járműhirdetési portál. Közleményükben kiemelték, ezzel együtt a tavalyi 5 400 000 forintról 5 500 000 forintra nőtt a kínálati átlagár. A magasabb árszint egyértelműen minőségjavulást mutat a statisztika szerint, mert a meghirdetett járművek átlagos futás teljesítménye csökkent, a tavalyi 179 400 kilométerről 171 400 kilométerre. Ezzel párhuzamosan az átlag életkor is kedvezően alakult, a korábbi 13,15 évről 12,6 évre csökkent. Az adatok alapján a kínálat több mint harmada továbbra is a 2,5 millió forint alatti kategóriába tartozik, ám ez az arány egy év alatt 4,6%-ponttal mérséklődött, miközben a középkategóriát jelentő 2,5 millió és 10 millió forint közötti sáv folyamatosan erősödik. A használtautó.hu adatbázisa szerint egy év alatt kiugróan 42,2%-kal nőtt a meghirdetett hibrid modellek száma, és a hibridek iránti érdeklődések 57%-kal bővültek. Az üzemanyag típusok között a benzinüzemű modellek dominanciája azonban még mindig megkérdőjelezhetetlen. A kínálat csak nem felét ezek az autók teszik ki, írja használtautó.hu.
Az időjárásról.
Csütörtökön a felhős tájakon szakadozik, gomolyosodik a felhőzet. A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Leginkább az északi középhegységben és az Alpok alján lehetnek csapadékgúcok. Az ország nagyobb része szárazon marad. A légmozgás zivataroktól függetlenül gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 33 és 35 fok között várható.
Európa Rádió híreit hallották. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A kárpátaljai viseletvarrás.
Gyerekkorom óta szeretek varni, de aztán ugye jött az iskola, a felsőfokú tanulmányok, család, stb., és akkor úgy a varrásra nem volt időm. De mindig úgy vágyam volt rá, hogy valahon tanuljam, mert itthon láttam, ugye anyukám vart, és én mindig láttam, hogy smint, és így tetszett.
A tiszántúli református egyházkerület idei örökségünk táborai elkezdődtek.
Kifejezetten református gyülekezeteket, iskolákat, közösségeket célzunk meg, és elsődlegesen a Tiszántúl területéről, de nem kizárólag, hogy ne csak a Tiszántúl területéről érkezzenek csoportok. Tábor helyszíneink vannak, van Tivadarban, ugye a Ház az élő víz az ifjúsági üdülőközpont.
Müller Csaba műépítész tervező, a Hit Morzsák vendége.
Hát azt el kell mondjam, hogy mi már elég öregek vagyunk a múlt rendszerben, voltunk gyerekek, jártunk iskolába, és abban az időben én nem kaptam vallásos nevelést. Megkereszteltek ugyan, de nem voltunk templomba járó emberek. A nagyszüleim viszont igen, és a templomhoz kötődő első emlékeim, mivel elemi iskoláimat Szentgyörgyön végeztem, és Árkosról ingáztam, nagymamámnál laktam, aki egy templomba járó református asszony volt, és nagyon gyakran elvitt a templomba, nem volt ebben semmi kötelezettség, tehát hogyha kedvem volt, akkor mentem, hogyha nem volt kedvem, akkor nem, tehát nagyjából rám volt bízva. Viszont a nagymamám iránt érzett szeretetem miatt elég gyakran vele tartottam.
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk!
Out of our cages, into the wide open spaces, we are free, free as a bird on the wind. No prison wall can contain us, your beating heart makes us fearless. We are free, free as a bird on the wind. Love cannot be tamed, you shatter every chain. Let our praises run wild and free. Your lion heart is alive in me. Let our freedom and joy begin. With you we're dancing upon our chains. With you we're soaring on eagle's wings.
begin. With you we're dancing upon our chains.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. A kárpátaljai viseletvarrás gazdag hagyományokra épül, ahol a kézzel készített ruhadarabok a helyi kultúrát és identitást tükrözik. A hímzések, színek és szabásminták nem csak díszítő elemek, hanem a közösség múltját és értékeit is megőrzik. A következőben Sárközi Zsófia Ködöböc Gerzsenyi Violával beszélget a viseletvarrásról.
Kezdjük azzal, hogy hogyan jött önnek a viseletvarrás. Gyerekkorom óta szeretek varni, de aztán ugye jött az iskola, a felsőfokú tanulmányok, család, stb., és akkor úgy a varrásra nem volt időm. De mindig úgy vágyam volt rá, hogy valahon tanuljam, mert itthon láttam, ugye anyukám vart, és én mindig láttam, hogy smint, és így tetszett. És 21-ben indult Kárpátalján a hagyományok háza szervezésében egy 120 órás viseletvaró tanfolyam vizsgán, és oda meghívtak. És annyira örültem neki, hogy szakemberektől tanulhatok, hogy persze jelentkeztem, meg végig is csináltam ezt, és hát ezóta van 21 tulajdonképpen a viseletvarrás.
Nehéz volt a kezdetben, és utána milyen volt az előrehaladás?
Úgy nem volt nehéz, hogy nagyon jól felépített ez a tanfolyam. Ugye tapasztalt viseletvaró szakoktatók vezették, meg is nevezném őket, Tajti Erzsébet, Donkoni Birkás Tünde és Borbásné Budai Valéria, Jászberindől, illetve Jászapátiból jártak ki hozzánk, és annyira jó módszerrel dolgoznak, hogy úgy nem volt nehéz. Úgyhogy tulajdonképpen mindenki a tanulmányi gyakorló darabokat, meg a vizsgadarabokat is szépen tudta teljesíteni az irányításukkal. Aztán később is folytatódott ez a, mai napig is a viseletvarró tanfolyam. Mindig szerveződik kisebb néhány napos bizonyos tematikával, szintén ők vezetésükkel, és itt már azért egyéni igények is felmerülhetnek, kérdezhetnek a varrónők, és ez nagyban segíti az előrehaladást.
Azért készültek itt ruhák. Mi a folyamata ennek az egésznek?
Hát, hogyha konkrét egyénre, személyre készül a viselet, ugye akkor hát az első dolog a méretvételezés. Aztán ugye lényeges, hogy milyen tájegységnek a viseletét szeretnénk elkészíteni, vagy mire van igény. Akkor nagyon fontos az, hogy forráskutatást végezzünk, szakirodalmat nézzünk meg, fotókat, forrásfotókat, utána járjunk, esetleg kérdezzünk meg néprajzosokat, szakembereket, táncegyüttes vezetőket, akik élen járnak abban, hogy az ők szavuk meg tudásuk megfelelennek, és úgy kezdjünk neki egy bizonyos tájegység viselet varrásának. Persze az anyagbeszerzés ezután, mert ez is változhat, hogy milyen típusú anyagokra van szükség egy-egy viselethez, és hát aztán talán még próba, ha van rá lehetőség.
Milyen gyakran kerül elő a varrógép, és mikor elég csak egy kis tű meg cérna?
Vegyesen van, többnyire gépi varrás, de a kézi varrás is előkerülhet a díszítményeknél. Most gondolok itt arra, hogyha egy gyöngy varrott díszítmény kerül egy viseletre, akkor azt kézzel varjuk a gyöngyöket például fel, gombokat, patenteket mindenképpen kézzel, de alapvetően gépi varrással működik.
Most itt ezen a gyöngyön megakadtam. Nehezebb azokat felvarni, mint a ruhakészítés többi folyamata?
Aprólékosabb és hosszabb, én azt gondolom. Hát oda kell figyelni, ugye, mintha gyöngyöt fűznénk, hasonló, csak ugye felvarjuk textilre, vagy textil szalagra, vagy bársony szalagra például, úgyhogy ez így néz ki.
Szóval tájegységekről, általában milyen tájegységeket használnak?
Ez mindig a megrendeléstől, az igényektől függ. Az, hogy milyen viselet, tulajdonképpen egész Kárpát-medencei viseletek szóba jöhetnek, nem csak kárpátaljaiak. Attól függ, hogy például egy tánccsoport milyen tájegység táncának a koreográfiáját tanulja éppen. Mert ugye, hát ez úgy működik, hogy amit táncolnak, ahhoz való ruhát illik felvenni, és most is azt tapasztalom, nem csak az én esetemben, hanem is viseletvaró társaim esetében is, hogy ugye készülnek versenyekre, tánccsoportok, például most nemrég volt a Szólafülemüle, vagy akár a népzenészek, vagy a népi énekesek is ugye fel kell, hogy öltözzenek plán a színpadra egy versenyre, akkor amit előadnak, amelyik tájegység anyagát adják elő, akkor ahhoz kiírik a ruhákat. Hogy tulajdonképpen bármi lehet. Erdélyi anyagokat is adnak elő, akár kárpátaljait is, vagy bármely mostani magyarországi tájegységet is.
Önnek melyik a kedvence?
Hú, kedvencem. Hát ugye ragaszkodunk a sajátunkhoz, és Nagy Dobronyival is foglalkoztunk már, mert hogy Kárpátalján nincs minden településnek külön viselete, mint például Erdélyben, és mi nem vagyunk ebben ennyire gazdagok, de van a Dobronyink, ugye, van a Viski viseletünk, van Nagy Paládi, és hát még a Salánkink, ami nem maradt fent sajnos belőle példány, de vannak kutatások, és hát egyszer azt is tudjuk rekonstruálni.
Elkészítés szempontjából, hogyha vesszük, az ön tapasztalata szerint melyik tájegység mintái könnyebbek és melyikek nehezebbek?
Hozzánk közel van Szatmár, és ugye Kárpátalján nagyon gyakran a szatmári viseletet veszik fel, mert hogy sajátunk nem feltétlenül van az előbb említetteken kívül, ugye, és meg hát szatmári táncokhoz nyilván szatmári, meg a nyírsége, ami olyan egyszerűbb, nem túl díszített. Ez attól is függ, ugye, hogy milyen tájegysége, milyen gazdasági lehetőségei voltak az embereknek, vagyis gazdagabbak voltak, szegényebbek voltak, és erre mi felénk nem volt jellemző az, hogy nagyon gazdagok, ezért volt egyszerűbb ruháik, és valahogy én azt gondolom, hogy ehhez vagyok szokva valamilyen módon, hogy a szatmári. De lehet, hogy mert közel van hozzánk. Vannak nagyon díszesek is, vannak olyanok is, például az erdélyeknél probléma ez, hogy speciális anyagra van szükség hozzá. Erdélyben szinte minden faluban szövik a mai napig is a viseleteknek az anyagát, házi szőttesből készülnek, amit nekünk nehéz beszerezni például. Úgyhogy ezek úgymond tetszenek, de elkészítés szempontjából távolabb állnak tőlem.
És az itthoni ruhaanyagokról mit lehet mondani?
Leggyakrabban pamutvászonból készülnek, a legtöbb, ami előfordult legalábbis a mi tapasztalatunkban, de hát ugye brokkát sejemből, ha a sárköziekre gondolunk, vagy az előbb említett erdélyek a házi vászonból készülnek, de alapvetően, vagy az alsó ruha neműk, gondolok itt alsó szoknyákra, ingvállakra, azok pamutvászonból, lepedővászonból, ha fehér.
És a színvilágról beszélhetünk kárpátaljai kontextusban? Vagy előfordul, hogy megvan a tájegységnek az adott színvilága, de mondjuk a megrendelő más színt akar?
Van erre is példa, nem is kimondottan saját esetemre gondolok, hanem másoktól hallok ilyenről. Van ilyen, igen, hogy jellemző egy-egy színvilág. Például a Nagy Dobronyira ugye még csak a mintázat is, a rózsás mintázatok, akár kisebb, akár sűrűbb, nagyobb, de hogy rózsa minta. Fehér, piros, zöld alapon, ezek fordulnak elő, néha kék, de talán a Nagy Dobronyira nem is ritkán van ez. A nyírségi viseletben a kékek fordulnak elő, a kék többféle árnyalata például, vagy van, ahon az élénk színek, azokat nem szerették valahogy az emberek régen, és az élénk színek azok úgy kimaradtak, inkább a visszafogottabb színek, úgyhogy valami ilyen jellegű változatosságú specialitás van.
Említett néptáncosokat, népdalosokat, kik általában a megrendelők?
Vegyes, de többnyire nagyobb munkák ugye a néptánccsoportok felöltöztetéséből adódnak, mert hát nyilván ott több főt kell felöltöztetni. A népdalénekes ugye egy főről szólhat, vagy ha népzenészek és egy zenekar, akkor is nem tudom, 4-5-6 fő, de ha többnyire a lányoknak vannak ugye változatosabb ruháik, és rájuk van több dolgunk, és egy népzenei együttesnél is lehet, hogy kevesebb a lány, és őket felöltöztetni sincs olyan sok dolgunk, mint egy néptánccsoportot például.
Mennyi időbe telik mondjuk, hogyha egy néptánccsoportot veszünk, mert azért sok emberről van szó, azt valljuk be. Mennyi időbe telik egy ilyet megcsinálni? És ezt a munkát megosztják, vagy van, hogy egy csoportra egy ember?
Ez nagyon sok mindentől függ, elsősorban a határidőktől, ugye, mert hogy mikor érkezik az igény, és meddig kellene azt teljesíteni, és ettől függ az, és mi az idő, a lehetőség, hogy mennyit tudunk ezzel foglalkozni, attól függ, hogy egy ember tudja ezt teljesíteni, vagy segítséget kell kérni társaink között megosztani a munkát. Nem tudom megmondani konkrétan, hogy mennyi idő, ez attól is függ, hogy milyen viselet, gyerek, felnőtt, mennyire díszített, nagyon sok mindentől függ, mennyire részletgazdag kell legyen, nyilván annál több időt igényel. Elég sok, azt tudom mondani.
Akkor, aki szeretne, az szóljon időben.
Igen.
Láttunk olyan megnyilvánulásokat is, hogy a hagyományos ötvöződött a modernnel. Ebben azért úgy látom, hogy van valami szépség. Ön mit lát ebben?
Nekem nagyon szimpatikus ez a vonal, foglalkozok is vele, mert terveztem már, meg ugyanúgy kiviteleztem is a saját terveimet, amikor a hagyományos, a mai, ma hordható változatba öltöm. Úgy gondolom, hogy valahogy így tudjuk megmenteni az őseink hagyatékát. Nyilván nem lehet azt elvárni, hogy most viseletbe fogunk járni az utcán, vagy a mindennapokban, vagy akár még alkalmakon is, ha ez nem egy speciális rendezvény, vagy ilyesmi. Úgyhogy ezért gondolom azt, hogy becsempészhetjük a népies elemeket, a ma hordható ruhákba is így valamilyen módon megmenthetjük.
Az elmúlt percekben Ködö Böcz-Gerzsenyi Violával beszélgettünk a kárpátaljai viseletvarrásról.
Those lonely nights when he took the wrongs that you couldn't make right, and every tear that you cried, every broken prayer you prayed, he turned it for good. He lets nothing go to waste. You can count on that. You know what he's like. You've seen him do it a thousand times. Yeah. Dead of night, there's never been a morning when the sun don't rise. You never let go, you know that it's true. He's still that good and he's still got you. You can count on that, you know what he's like. You've seen him do it a thousand times. Do you remember when you felt ashamed? Get free from the mistakes that you made. And he met you with his kindness, compelled you with grace. So if you wanna come home, he'll show you the way. You can count on that, you know what he's like. You've seen him do it a thousand times. Yeah, even in the dead of night, there's never been a more. His mercies knew, 'cause he knew we'd forget all the things he's done and just how good he is. He's a faithful God, every word is true, and he always does just what he says he'll do. You can count on that, you know what he's like. Dead of night, there's never been a morning when the sun don't rise. You never let go, you know that it's true. He's still that good and he's still got
Határtalan.
Határtalan.
Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Az anyaország. A Tiszántúli Református Egyházkerület idei örökségünk táborai elkezdődtek. A program keretében a nyári szünidő alatt két helyszínen, 9 turnusban összesen 300 fiatal szerezhet élményeket ingyenesen. Az elsősorban az egyházkerület területén működő református oktatási intézményekből érkező csoportok egy komplex csomagban megismerhetik a vallási, kulturális, történelmi, természeti értékeket. Olá Ilona, Deák Attilát, a Tiszántúli Református Egyházkerület fejlesztési irodájának csoportvezetőjét kérdezte.
A Tiszántúli Református Egyházkerületben már nem új fogalom az örökségünk tábor, vagy örökség táborok, attól függ, hogy hivatkozunk rá hivatalos vagy a jobban ismert nevén. Annak idején egy támogatott projekt keretében indították el ezt a kezdeményezést, viszont olyan sikere lett, hogy nem lehetett abba hagyni, mikor a projekt időszak lezárult. Fogalmazzuk meg azoknak, akik még esetleg nem hallottak róla, hogy mi ennek az örökség tábornak a lényege.
Kifejezetten református gyülekezeteket, iskolákat, közösségeket célzunk meg, és elsődlegesen a Tiszántúl területéről, de nem kizárólag, hogy ne csak a Tiszántúl területéről érkezzenek csoportok. Tábor helyszíneink vannak, van Tivadarban, ugye a Ház az élő víz az ifjúsági üdülőközpont, van Beregfürdőn a Megbékélés háza, van Beregdarócon a Hétcsillag üdülőközpont, és korábban volt Debrecenben is egy táborhelyünk. Ezekből a táborhelyekből kiindulva 6 napos táborokat, ottalvós táborokat szervezünk, ahol minden nap valami nagyon extra, nagyon látványos, nagyon izgalmas, aktív dolgot kínálunk az oda érkezőknek, és azért örökségtábor, mert ezeknek a programoknak a jelentős része az tulajdonképpen a református egyházhoz kötődő kulturális, vagy akár a teremtett, tehát a természeti világhoz kapcsolódó örökségnek a bemutatását célozza.
Az örökségeket mutatják be, de ami még itt fontos, hogy mindezt úgy, hogy komplex csomagot kínálnak. Ebben más talán, mint egy saját szervezési tábor, mert ezekre a helyszínekre, akár ezekre a szálláshelyekre el lehet menni saját szervezéssel is, de itt készen kapják a csomagot, ha lehet így fogalmazni a jelentkezők.
Nyilván itt maguk a programok az érdekesek ebbe az egészbe, és azért ezt tudni kell, hogy egy táborszervezésnél nyilván sokszor az történik, hogy bezárulnak a tábornak a kapui, és ott valami történik a tábor helyszínen. Az, ha mi ki akarunk lépni a táborból, pláne ahogy mi lépünk ki, azért ez egy nagymértékű szervezettséget, feltételeket igényel. Mi azt az utat választottuk, hogy olyan programokat kínálunk az odaérkezőknek a csomag keretében, amit mondjuk maguktól nem biztos, hogy megtennének. Ilyen például a kerékpártúra vagy a vizitúra. Egyrészt oda vinni saját kerékpárokat, ha valaki ezt magának szervezi, mondjuk 40 darabot, hát az önmagában egy nagyon komoly logisztikai feladat, vagy megszervezni egy kenutúrát a túron, de hogy ezeket mi megpróbáltuk felépíteni. Megvannak a szükséges feltételeink, rendelkezésre állnak a kerékpárok, a túravezetők, a hajók, nagyon-nagyon sok minden, és ez egy nagyon jól bejáratott program, tehát már évek óta látjuk, hogy mi az, ami működik, mi az, ami kevésbé működik, sőt, idén csere is volt, tehát bizonyos programelemek, amik mondjuk úgy elfáradtak az elmúlt években, cseréltük és behoztunk új programelemet, ami adott egy nagyon nagy fokú vérfrissítést az egész csomag számára, úgyhogy a gyerekeket igyekszünk az inger szintjüket elérni, próbáljuk megfogni őket és aktívvá tenni ebben a dologban őket, tehát azért nyilván főleg ilyen nagyon melegben ezek nem mindig aratnak osztatlan sikert mindig, de hihetetlen élmény számukra azok a teljesítmények, amiket ők meg tudnak élni.
Mikor indult el ez a program? Annak idején, mikor még ez így támogatott projektként?
2019-ben indultak el az első csapatok, és hát most már több mint 5000 résztvevőnél járunk így az elmúlt évek során, idén pedig durván olyan 300 résztvevővel számolunk. Jobb idők, már olyan időkben, amikor így nagyobb volt a pörgés, és nyilván a pályázati határidők és rendelkezésre álló források miatt volt olyan évünk, hogy 25-30 turnust indítottunk. Itt volt, hogy mind a 4 tábor helyszínen párhuzamon felmentek a nyár folyamán csoportok. Elkezdődtek júniustól és futottak egészen szeptember végéig. Most csak 2 tábor helyszín állt a jelentkezők rendelkezésére, ugye Beregfürdő és Tivadar, és 9 csoportot tudtunk indítani, viszont ennek a 9 csoportnak teljesen ingyenesen biztosítottuk, tehát a szállásdíjat, az étkezési díjat és a programokat teljesen ingyenesen kapták.
Erről fontos beszélnünk, hiszen ez egy olyan lehetőség, ami a mai táborköltségek mellett nem elhanyagolható. Ugye sokaknak okoz ez problémát, hogy egyrészt biztonságban tudják a gyermeküket, olyan élményt kapjanak, ami tényleg építő őket, fejlődnek általa, viszont ennek megvan a költsége. Még akkor is, hogyha csak napközis táborokról beszélünk, amikor a város sem hagyja el egy gyermek. Ehhez képest 6 nap, ottalvós tábor, teleprogramokkal, komplett csomaggal, és mindezt ingyen tudják biztosítani 9 turnusnak ezen a nyáron?
Így van. Tiszántúli Református Egyházkerületnek szerintem ez egy nagyon fontos missziója volt, és ez egy nagyon megsüvegelendő dolog, hogy független attól, hogy lejárt a projektnek a megvalósítási szakasza. Itt az elmúlt években, ugye ez már a harmadik ilyen év, önerőből biztosította ezeknek a táboroknak a működtetését, és ez azért is nagyon fontos számunkra, mert nagyon sok olyan iskolát tudunk elérni, megcélozni, akik mondjuk az ott tanuló gyerekek vagy a szülők nem biztos, hogy maguktól ezt meg tudták volna finanszírozni.
Valószínűleg az első tábor élménye sok gyereknek ez.
Igen. Ráadásul a korábbi években itt mindig voltak nevelőszülős gyermekek is, tehát egy speciálisabb családi háttérrel rendelkező gyerekeket is sikerült megcélozni. Tehát nyilván az, hogy a szülők egy hétig biztonságban tudhatják a gyerekeket, hogy jó helyen vannak, jó élményekhez jutnak hozzá, és mindezt ingyen, ez egy rendkívül fontos lehetőség volt.
Azt mondja, hogy most a 9 turnusban a tábor alatt összesen körülbelül 300 fiatal gyerek kapja meg ezt az élményt. Azt lehet tudni, hogy honnan tevődik ez össze most, hogy ez a két helyszín játszik?
Hát a településeket nézünk, akkor Kunmadaras, Dombrád, Debrecen, Nyíregyháza, Sárétudvari, Nagydobos, Biharkeresztes is benne van. Tehát a nagyvárostól a kisvárosokon át nagyon sok. Tehát a kicsi falvak is. Ugye itt volt egy nagy toborzásunk az év első részében, és amikor felkerestünk közel 40 református iskolát a Tiszántúlon, illetve ott a Tiszán inneni területen is, akkor nem csak a örökségtáborokat, hanem más táboroztatási osztálykirándulási lehetőségeket is ajánlottunk számára, de kifejezetten célunk volt, hogy eljussunk a kis településeken működő református fenntartású iskolákhoz. És én borzasztóan örülök annak, hogy tulajdonképpen a mostani csoportoknak a nagy részét, vagy a gerincét ezek a kis településen lévő református iskolák adják.
Elindultak a táborok? Most, hogy a tanév már véget ért, tombol a nyári szünet, tombol a jó idő.
Ahogy véget ért az iskola, az azt követő vasárnap indult el az első tábor, az egyen már túl vagyunk, és hát most már zajlanak, ilyenkor folyamatosan mennek augusztus végéig, úgyhogy most már benne vagyunk a sűrűjében.
Még annyit mondjunk már el ízelítőként, nyilván ebben az évadban már valószínűleg nem lehet jelentkezni ezekre az örökségtáborokra, nagy volt az érdeklődés, beteltek a helyek, de reméljük, hogy jövőre is meg lesznek, úgyhogy nem baj, ha kedvet csinálunk, meg aztán ezeket a helyszíneket fel lehet keresni majd akár osztálykiránduláson szeptembertől az új tanévben is. Szóval milyen finomságok vannak, vagy milyen új kis programelemek, amiket említett, amik elérik a fiatalok inger küszöbét, mert tényleg szó szerint, meg átvitéltem is meg lehet őket mozgatni.
Vasárnap érkeznek, egy feladat van vasárnap, hogy megérkezzenek általában buszokkal, vagy valamilyen közösségi szervezésbe szokták ezt megoldani. Hétfőn mindig egy ilyen közösségfejlesztő és önismereti programmal kezdünk, ez egy új elemünk.
Összekovácsolni a csapatot?
Alapvetően ezzel a céllal indul, illetve itt két trénernek a bevonásával történik ez a program, és az első visszajelzések alapján a pedagógusok is, vagy a kísérők is rácsodálkoznak, hogy olyan dolgokat tudtak meg a gyerekekről, ami a, mondjuk a tehetséggondozásuk szempontjából kiemelten fontos. Szóval ez például egy újdonság, és ez egy nagyon jó csere volt. A második napot általában kerékpártúrával folytatjuk, itt továbbra is a Beregi kört preferáljuk elsődlegesen, ami ugye 2024-ben az év kerékpárútja volt, mert ez a legbiztonságosabb.
És gyönyörű.
És olyan helyszíneket tudunk bemutatni, mint mondjuk Csaroda vagy Tarpa, de hogyha valaki úgy érzi, hogy ezen már ő túlnőtt, mert már járt itt, akkor a Szatmárba is tudunk menni. A harmadik nap az egy kombinált vízi és kerékpáros túra. Ez a még korábban úgy történt, hogy busszal vittük a gyerekeket le az öreg túrhoz, Túristándiba a vízitúrák induló pontjára. Hát most már van egy nehezítés, kerékpárral mennek le. Úgyhogy 16 kilométert letekernek oda, 16 kilométert vissza, de hát az előtte lévő nap az egy 40 kilométeres kerékpártúra volt, tehát ott már megadta az összhangot, és akkor az öreg túra neveznek egyet túravezetőknek a közreműködésével. Csütörtökön szoktak általában elmenni buszos kirándulásra. Ezeket többségében a Beregnek a különböző helyszíneit szoktuk bemutatni. Nagyon népszerű vásáros naménba a vadászati kiállítás. A gyerekek körében nyilván ezek mindig jól működnek az állatok. Visszük őket Vámosatjára, ott ugye Vámosatja határában van egy várom, aminek a felújítása nemrégiben megtörtént, illetve van egy fantasztikus középkori templom is. Emellett a tánkosi református templomot is bemutatjuk számukra, de előfordul, hogy más. Tehát akik már jártak, őket mondjuk Cégénydányádra visszük el a Kölcseiken, de Kúriába. Ezen is próbálunk alakítani. És akkor hát természetesen Tivadar nem maradhat el strandolás nélkül, úgyhogy a tivadari szabadstrand most már üzemel, ki van jelölve, úgyhogy ott azért el szoktak tölteni sok-sok órát. Ha pedig Beregfürdőre érkeznek, akkor a Tiszatóhoz visszük őket kerékpározni. A buszos kirándulás keretében ott Szolnokra mennek a Reptárba, ez továbbra is egy nagyon népszerű program, ezt nagyon szeretik a résztvevők, illetve Karcagra is szoktak menni. Ott is van ugyanilyen közösségfejlesztő program, ott viszont a füldő a nagy élmény, ott egy egész napot el szoktak tölteni. Ami kiesett és eddig volt, az a hagyományőrző program, a kézműves programok, ezek most már nincsenek, ezt váltotta fel ez az új közösségfejlesztő önismereti program.
Az elmúlt percekben Deák Attilát, a Tiszántúli Református Egyházkerület fejlesztési irodájának csoportvezetőjét hallhatták.
When I'm overwhelmed within from the weight of all my sin, I need a friend to call my own. I need a house to call my home. When I'm broken down inside and there's nowhere else to hide, I need a place where I feel known. Can someone help me? Then I hear you reply, bringing teardrops to my eyes, saying I'm not alone. Oh Lord, I need you now more than ever. Would you put my heart back together? I searched the world till my head hurt just to find out your way's better. Oh, oh, your way's better. Me. Everything you say, making waves like a jet ski. You love every part of me, even when I was messy. Now I see the heart in your beauty, so I can finally sing out. Jehovah Jireh provider, your way always gets me higher. Even on my darkest days, you're a lighter, my Messiah. Oh, oh Lord, I need you now more than any ever. Would you put my heart back together? To my head, yeah, just to find out your ways better. Oh.
A Kárpát-medencében. Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Erdély. A Hitmorzsák vendége Müller Csaba műépítész tervező, aki gyermekkorának templomi emlékein, a Grimm mesék világán és az orgona hangján keresztül mesél hitről és lelkiépítkezésről. A beszélgetésben felidézi, milyen volt a hitet megélni a kommunista rendszer idején, illetve hogy hogyan váltak meghatározóvá számára nagymamája templomi emlékei. Szó esik továbbá arról is, miért tartja ma különösen fontosnak, hogy a fiatalok megbecsüljék a hit és a vallás szabad megélésének lehetőségét. A riporter Pilbák Kincső.
Köszöntjük következő vendégünket, Müller Csaba műépítészt, tervezőt. Mi a legelső gyerekkori emléke, ami Istenhez, a hithez kapcsolódik? Legyen ez egy templomképe, egy felolvasott bibliai történet, egy igevers esetleg, amire vissza tud emlékezni?
Hát azt el kell mondjam, hogy mi már elég öregek vagyunk a múlt rendszerben, voltunk gyerekek, jártunk iskolába, és abban az időben én nem kaptam vallásos nevelést, megkereszteltek ugyan, de nem voltunk templomba járó emberek. A nagyszüleim viszont igen, és a templomhoz kötődő első emlékeim, mivel elemi iskoláimat Szent Györgyön végeztem, és Árkosról ingáztam, nagymamámnál laktam, aki egy templomba járó református asszony volt, és nagyon gyakran elvitt a templomba, nem volt ebben semmi kötelezettség, tehát hogyha kedvem volt, akkor mentem, hogyha nem volt kedvem, akkor nem, tehát nagyjából rám volt bízva. Viszont a nagymamám iránt érzett szeretetem miatt elég gyakran vele tartottam. És a templom az egy magaslaton van, a református templom, tehát egy színterem veszi körül egy fal, egy kapun kell bemenni, és lépcsőn haladtunk felfele a templom felé. Bent az a hangulat, egy református templomnak a puritán szépsége, fehér falak, és az a hang, az az átélés, ami jellemezte a tiszteletesnek a prédikációját. Ez minden értelmen felül hatott az én gyermeki lelkemre. Nem is biztos, hogy értettem mindent, amit mondott, de ahogy mondta, ez az átélés, ez teljesen más volt, és lelkileg sokkal közelebb volt, mint amit mondjuk az akkori rendszerben, kommunista rendszer, materialista alapfelfogású rendszerben az iskolában lehetett tapasztalni. Ugyanakkor nagymamámnak az a tisztelete, vagy viszonyulása ehhez az egész valláshoz, meg mindenhez, ahogy amilyen elismeréssel, vagy csodálattal beszélt, még a tiszteletes családjáról is mindig mi történt vele. Tehát ezek mind hatással voltak, és tulajdonképpen csirái voltak annak a hitnek, amire jutottam mostanig ezzel kapcsolatban.
És nem tudom, hogy voltak akkoriban a vallásórák, vagy voltak-e, mennyire voltak, de ha becsukja a szemét, és felidéz egy vallásórát, vagy akár egy ige hirdetést a templomban, akkor mi az az első érzés, illat, vagy hang, ami eszébe jut?
Hát vallásórákra nem jártunk. A vallásórákat tartottak a egyházközségek, tehát előfordulhatott, hogy valaki jár, de hát ez többnyire, mivel nem nézték jó szemmel, mondjuk a rendszer is igyekezett mindent megtenni, hogy ettől eltérítse az embereket. Hát vasárnap mindig iskolai foglalkozások voltak, mindenféle ilyen-olyan körök, aminek azért a hátsó szándéka az is volt, hogy ne a templomba menjenek, vagy vallásórára, hanem másfelé irányítsák a gyerekeknek a figyelmét. Úgyhogy ez kimaradt az életemből, viszont nagyon sok minden megalapozza ezt. Ilyenek például rám nagy hatással voltak a mesék, a Grimm mesék, amik ugye még talán egy kereszténység előtti hitből származnak, de ugyanakkor megvannak benne azok a sajátosságok, amik elindítják a gyerek képzelő erejét, és abba az irányba terelik, hogy a körülötte tapasztalható, látható világ fölött egy sokkal komplexebb világ van, bölcsesség van, és ami alapja annak, hogy utána az érzelmével is e felé tudjon haladni. Hát azt mondhatnám, hogy ezek a mesében megjelenő tündérektől elkezdve angyalokig, ördögig, tehát mindezek a valóság feletti dolgok hatással voltak, és ezekre emlékszem. Vagy akkor, amikor mégis eljutottunk, vagy elmentünk ilyen különleges ünnepi alkalmakkor a templomba, akkor mivel az egyik szülőm katolikus, a másik református, tehát többnyire katolikus templomba jártam annak idején, vagy vittek el, illetve hát nagyon pici gyerekkoromban inkább katolikus, aztán miután nagymamámnál laktam, akkor inkább református, úgyhogy mindkét templomi hangulatot megtapasztaltam. Hát ott, ami meghatott például egy katolikus templomban, az a különleges intonáció, különleges hangulat, és hát mindkét templomban az éneklés, az orgona szó, ez az, ami nagyon megható volt.
Fel tud-e idézni valamiféle bibliai történetet, vagy mondatot, ami így gyermekként még akár mesének tűnt, de iránytűvé vált az életében, a személyes életében, vagy a munkássága terén?
Hát az egész szenvedéstörténet biztos szenvedéstörténete, de persze nem gyerekkoromhoz kötődik, hanem a későbbi, már felnőtt koromban. Hát a legmeghatóbb történet, hogyha így átélem az egész folyamatot, ezeket a stációkat beleélem magam, akkor legmegrázóbb Krisztus szavai, utolsó szavai, amikor teljesen emberré lett. Hát ez az egész létünknek a legdrámai pillanata, hogy mindenkinek az életében be fog következni egy ilyen. Na de hát nem ez a vége a történetnek.
És ha beülhetne ma az iskolapadba a tizenévesek közé, akkor mit mondana, hogy miért figyeljenek vallás órán? Akár tekintettel arra, amit ön fiatalként ezzel kapcsolatban átélt.
Azt kellene mondanom ezeknek a gyerekeknek, hogy ezt a lehetőséget, hogy megadatik, tehát tudva azt, mivel átéltük azt az időszakot, amikor ez egy nem kívánt dolog volt, amikor ezt mindenképpen szerették volna, hogyha elfelejtik az emberek, túllépnek ezen, mindent megtettek ilyen értelemben. Ezzel szemben most lehetőségük van a Bibliát megismerni. Lehetőségük van egy erre a célra gyönyörűen évszázadokon keresztül felépített építményben, közösségben megélni ezt, és ezt gyakorolni. Hát ez egy olyan lehetőség, amit igazán csak azt tud értékelni, aki vagy élt olyan időszakokban, amikor ez nem így volt, vagy látja azt, hogy mi történik olyan helyeken, tőlünk sokkal nyugatabbra, ahol gótikus templomokat bontanak le, dozerelnek le, mert már az emberek nem tartják fontosnak, vagy átalakítják. Tehát azt mondanám nekik, hogy ezt nagyon meg kéne becsülni, hogy erre lehetőségük van.
Az elmúlt percekben Müller Csaba műépítész, tervező volt vendégünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük.
The cross has the final word. The cross has the final word. Come in the darkest night, but the cross has the final word. There's nothing stronger, nothing higher, there's nothing greater than the name of Jesus. All the honor, all the power, all the glory. The cross has the final
Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
The times I've called your name on broken night, and you showed up and patched me up like you do every time. I get amnesia, I forget that you keep coming around. Yeah, ain't no way you ever let me down. You say your love goes on forever, that your mercy never stops. So why would I assume you'll be somebody that you're not? Like sun in the morning, I know you're gonna be there every day. So what on earth could make me be afraid?
Innen és Tiszán túl.